Tölgyesi Péter politikai elemző az Inforádió arénájának vendége. A hírek előtt beszéltünk már a gazdasági teljesítmény számairól, de mi mutathatja meg azt, hogy a gazdaságpolitika pályája az helyesen eredményre vezető-e vagy sem?
Magyarországgal nagyon nagy bajok voltak, és talán még vannak is. Egészen egyszerűen az az ígérete a rendszerváltásnak, hogy Magyarország fel fog zárkózni Nyugat-Európához nem következett be. Az utolsó ilyen nagy összehasonlító nemzetközi adat nagyjából az Orbán kormány indulásának az idejéről van, és távolabb voltunk akkor Ausztriától, mint 1990-ben. És a térségben szinte minden ország megelőz közben, szilárdan és biztosan mögöttünk az Unióban már csak Románia és Bulgária van. Ez a dolog egyik fele. A dolog másik fele már politikai természetű, a politikai váltógazdaság oda vezetett ebben a 25 évben, hogy a kormányok újra és újra olyasmiket először ígértek az embereknek, aztán csináltak, és ami ártott a gazdaságnak, ártott a magyar társadalomnak.
Száznapos program.
Csak a száznapos programok, meg mi egyebek. Tehát nagyon sok oka volt annak, hogy ide jutott az ország, de egészen drámai a helyzet. Tehát olyan messze vagyunk Ausztriától, mint valamikor a napóleoni háborúk előtt lehettünk, és a egészen mostanáig semmi közeledés nem mutatkozott, mint ahogy előbb beszéltünk az Orbán időszakban. És a drámai feladatok voltak. Most Orbán Viktor kormánya azt gondolta, hogy egészen más úton kell járni, mint ahogy az eddigi kormányok voltak. Az eddigi kormányok alapvetően mintát akartak követni, alapvetően a nyugati mintát próbálták követni, és tényleg nem sikerült Magyarországon. Egy kis kitérővel azt mondanám, hogy döntően a magyar társadalom szerény versenyképessége, értékvilága volt a végső oka, miatt nem sikerült, plusz a rengeteg kormányzati hiba miatt nem sikerült. Most Orbán Viktor más utat keres. Az egyik nagyon fontos váltás az őrségváltásnak a programja. Eddig a külföldi tulajdonra, illetőleg a baloldali elitekhez kötődő gazdasági elitekre próbált alapozni a kormányzat. Orbán Viktor ezzel szemben szabadságharcot hirdetett, és a nem termelő szférában, a termelő szférára ez nem vonatkozik, ott újabb és egyre nagyobb kedvezményeket kínál fel a külföldi befektetőknek, de a kereskedelemben, a bankszférában, egyáltalán ahol nem termelés folyik, módszeresen kezdik kiszorítani a külföldieket, illetve a régi baloldali eliteknek a pozícióit, és megpróbálja áttenni a saját táborához. Ez a trafiktól kezdve az energetikai szektorig, bankszektorig mindenütt elindult, ami a folyamat ellen ilyen jövedelemtöblethez vezetett, mint ahogy beszéltünk, rezsicsökkentés, devizaadós hitelvesztés, de azzal az állami felelősségvállalás is óriási arányban megnő, és potenciálisan ez mind a költségvetést fogja terhelni. A másik nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy az eddigi jogállami normatív szabályozással sok tekintetben felhagyott a kormány. Egy irányított kapitalizmusra törekszik. Ennek a legszebb és legjobban megragadható példája a különadóknak a rendszere. Ezeket kicsiben már a baloldali kormányok is kitalálták. De kicsi bankadó, kicsi energetikai adó mind-mind létezett, viszont Orbán Viktor rendszert csinált ezekből. Ma Magyarországon körülbelül 360 milliárd forint jön be a társasági adóból, az alapvető vállalkozásokat terhelő adó, és körülbelül 900 a legkülönbözőbb féle különadókból. Ezek mindegyiknek más a neve, de majdnem háromszorosa az állami bevétel már ezekből. Egyik ilyen utolsó, amiről tényleg állítható, hogy az RTL klub volt megcélozva, de ugyanezt lehetett látni bankadónál másutt is.
De van más ráció, mint hogy onnan kell pénzt beszedni, ahol az van. Megtermelődik, máshonnan nem lehet.
Hát ez az adópolitikának a középkortól kezdve elve, hogy onnit lehet elvenni, ahol van és nem számít semmi más. De azt hiszem, hogy itt nem pusztán erről van szó. A két dolog összefügg. Tehát az őrségváltás programja és ez a különadós rendszer, mert a tulajdonos váltás is benne van. Tehát az a kiszorítási elem is megvan. Orbán Viktor nagyjából azt mondja, ami nagyon benne van a magyarok vágyaiban, hogy most már a magyar középrétegek, a magyar kis- és középvállalkozók legyenek a nyertesek, ne mindenki más. A magyarokban hihetetlen mohács óta benne van, hogy a bajokért nem mi vagyunk a felelősek, hanem a kizsákmányolók, külföldiek, mi egyebek. Ez a fideszes nyelvben folyamatosan megjelenik, maga ez a szó is. Ugye nem olyan régen Orbán Viktor mondta, hogy az Unió csak visszaadja azt a pénzt, amit kivisznek a külföldi cégek. Ez hallatlanul mély gondolat, és hát az egykulcsos adót is igen, nagyrészt a különadó terhek vidéken beszedett pénzekből tudta megoldani. Egyáltalán a Magyarországon egy folyamatos gyakorlat, a dualizmus korától kezdve folyamatos gyakorlat, hogy az állami támogatást ne a szegények kapják, ne az elesettek, külföldiek megérjék végképp, nem, hanem a magyar középrétegek, a magyar felső középrétegek, meg a középrétegek. Azok, akik már bizonyítottak.
Jussuk van rá.
Jussuk van rá, ez az Orbáni politikának az egyik fő elem, és természetesen azok, akik a jó oldalon állnak, akik a bukott, ennyi bajt hozó baloldali elitek oldalának, azoktól elvenni kell, és átadni azoknak, akik bizonyították, hogy jó oldalon állnak. Az ilyen őrségváltásos politikák, amik többször voltak a magyar történelemben, mindig azt jelentették, hogy az lett a kedvezményes, aki az adott politikai kurzusnak az oldalán állt. Ez trafikügyben mi egy évben erőteljesen meglátszott.
Ezt hogy lehet összeilleszteni a joguralommal, meg a demokráciával, amire azért büszkék vagyunk, mert ez egy jogász nemzet. Az összes nagy írónk mind jogász.
Hát őszintén szólva, a jogurallommal sehogy. Tehát a különadó törvények, vagy volt egy másik nagyon fontos kezdeti lépés, a nyugdíjkasszáknak az államosítása. Az mind-mind olyan megoldásokon nyugodott, amelyek erősen vitathatóak voltak alkotmányjogilag. Ugye adót kivetni egy rendes országba vagyonra, vagy jövedelemre vetnek ki, és alapvetően arányosan, tehát vagyon és jövedelem arányosan. Most a külön adók nem. Nagyon sokszor veszteséges bankra is kivetették a külön adót. Az olyasmi lett, mint egy ilyen járulék, tehát egy ilyen valaki bank, akkor fizetnie kell, attól függetlenül, hogy nyereségese vagy se. És ezen kívül hatalmas eltérések vannak az ágazatok között, és még az ágazaton egyes vállalatok között is. Tehát vannak olyan termelő vállalatok, amik egyáltalán nem fizetnek külön adót, más területen a csak társasági adót, és akár ennek a nyolcszorosát szedi be a kormány egy-egy adott területen külön adó címen, akár úgy, hogy a nyerességesből veszteségessé tesz egy vállalatot. Az RTL Klub határozottan állítja, hogy veszteséges lesz. Több bankkal előfordult, hogy a külön adók miatt lett veszteséges. Hogyha ez egy Sólyom László vágású alkotmánybíróság elé került volna, ő a német alkotmánybíróság gyakorlatát követve azt mondta volna, hogy lehet elvileg ilyet csinálni, csak akkor, hogyha indokolt és arányos.
De az indokoltság nem áll fent, amikor egy ország válságban van, és alig ússza meg?
De nagyon könnyű felvetni, hogy akkor emelni, tessék emelni a társasági adót, tessék emelni a jövedelemadót, és nem akkora aránytalansággal. Tehát nem elég, hogy indokoltnak kell lenni, hanem arányosnak is kell lenni a terhelésnek, és miért pont ezek az ágazatok terhelik? Tudom, az a válasz rá, hogy itt extra profit keletkezik, de nagyon sokszor egészen egyszerűen ez nem igazolható. Tehát veszteséges szférák is vannak. A magyar bankszektor, mint szektor, 4 éve veszteséges. Ehhez képest mondjuk az Audi, aki különösen kedvezményezett, az egyáltalán nem veszteség. És azért kapja ezt a szektor, mert a bankokat különösen az ország nem szereti, plusz a kormány kiszorítani akarja onnét a külföldi tulajdonos. Tehát az az érzésem, hogy jól érezte a Fidesz, hogy ezeknek jelentős része, nem mindegyike, de megbukott volna az alkotmánybíróság előtt. Egyáltalán, hogyha kicsit mélyebbre ásunk, azt lehet látni, hogy a joguralom az azt jelenti, hogy korrekt szabályok vannak, de a jog az nem tudja elérni azt, hogy tartalmi igazság legyen. Korrekt verseny van, de hogy ki lesz a tenisz csatának a bajnoka, az azon dől el, hogy ki a versenyképesebb.
De mi tartalmi igazságot akarunk?
Így van. Hát így van. Tudjuk. Pontosan az Orbán Viktor és az Orbán rendszer, de a magyar társadalom vágya, hogy valódi igazságosság legyen. Mi, a magyar felső középosztály és középosztály nyerjünk, és ne a szabályok legyenek. Most ezen az alapon lehetetlen igazán joguralmat fenntartani. Tehát sorra születtek azok a jogszabályok, és néha 3 havonta változva születnek. Olyan vastag már a Corpus Jurisnak a friss része, amit most születik, hogy még soha nem volt. Csak az alkotmánynak volt olyan pontja, amit 3-szor módosult ugyanaz a pont, mert mindig mások voltak a szempontok, hogy erre klasszikus angolszász típusú, vagy ahogy mi elképzeltük 89-ben joguralmat nem lehet építeni, nem véletlen, hogy a Fidesz egyik első lépése volt, hogy kivette az alkotmánybíróság hatásköréből a költségvetéssel kapcsolatos ügyeknek az egészét. És az alkotmánybíróságot egyébként is korlátozni próbálta. Tehát a joguralommal, a klasszikus joguralommal, biztonsággal ezek nehezen összeférhetőek, mert tartalmi igazságosságot kívánnak, így aztán óriási bírálatok is érik a kormányt, nem csak belföldön, hanem külföldön is.
Demokrácia hiányos állapotok vannak.
Mondják, sőt, hát egyenesen diktatúráról beszélnek ezek a kritikusok.
Akkor a Fidesz megbukott volna a választáson.
Azt hiszem, hogy a Fidesz maga a miniszterelnök nem olyan régen ott a Tusványos fürdő maga kimondta, hogy egy illiberális demokráciába gondolkodik. Van egy ősi demokrácia modell, ami azt lehet mondani, hogy a francia forradalom jakubinus szakaszának a legtisztább formájában jelent meg, hogy a közjó akarata előtt ne legyen semmiféle korlát. Se a jog, se különböző ellenhatalmak. Hogyha az ország meggyőződése, hogy ez a közjó, akkor azt mindenféle hatalom nélkül tartalmilag érvényesíteni kell és lehet, hangzik ez a tartalmi demokrácia, fundamentális demokrácia meghatározás. Ezen a talajon áll a Fidesz. Ezen a talajon áll, és folyamatosan beleütközik a klasszikus formális demokrácia fogalomnak a dolgaiba, hogyha úgy ítéli meg, hogy a választási rendszer esetleg az ellenzéknek kedvezhet, adott esetben habozás nélkül átírja. Ha úgy ítéli meg, hogy valamit frissen fogadott el egy házszabályt a parlament, az utolsó parlament utolsó döntése volt, és rögtön az új parlament első döntése volt, egy fontos, Fidesz számára fontos módosítás, azért, mert csak egyfős lett a többség, és addig a házelnökök Magyarországon hagyományosan nem szavaztak, mostantól már szavazhattak. Csupa ilyesmivel van ez a rendszer tele. Ugyanakkor a magyarok vágyaiban mélységesen beleillik.
Mert ez hatékony. Nem jogászkodnak olyan sokat, hanem csinálják.
Az a hit van, hogy hatékony. Az majd kiderül, hogy hatékony. Sokszor előfordult ilyen rendszerekkel másút, hogy nemzeti tragédiához vezettek. Ugyanakkor jelentős eredményeket érhettek el rövid és középtávon. Azt hiszem, hogy az egész Orbán rendszer az nem valami eredetileg kifundált valami volt. Orbán Viktor 20 évvel ezelőtt ezekre a dolgok egészen mást gondolt, hanem egy válasz arra a válsághelyzetre, amiben a magyar társadalom került. Tehát abban a helyzetben kerültünk, hogy a 89-es vágyainkból szinte semmi se teljesült. Nem közeledünk a vágyott nyugathoz, hanem távolodunk tőle. A nyugatos megoldások csomó olyan igazságtalanságot hoztak. És Orbán Viktor azt gondolja, hogy most rendezzük be a világunkat úgy, ahogy a magyar feltörekvő rétegek elképzelik. Nem annyira budapesti, hanem inkább ilyen vidéki mezővárosi rétegek elképzelik, és akkor jó lesz. Hogyha a magyarok a vágyaik szerint boldogulhatnak, akkor boldogulni is fognak, mondja. Egyelőre ennek a kísérletnek a közepén vagyunk. Azon bajok után, amik korábban voltak, szinte csoda lenne, hogyha a magyar társadalom ne akart volna valami mást. Tehát 25 évnek elégnek kell lenni egy rendszerre, hogy bizonyítson, és az a rendszer nem tudott bizonyítani. Most az ország megpróbál egy másikat kriporálni, de hogy ennek mi lesz a vége, azt még nem tudjuk.
Benne van a rendszerben az elnöki rendszer kialakulása, vagy valami fél elnöki rendszer, erre Orbán Viktor tett évekkel ezelőtt egy utalást, talán a Kúria.
Ugyanakkor meg azt is mondta, hogy mi a parlamentáris rendszert ismerjük, és ezért maradtunk.
Ez a mi hagyományunk.
Az a mi hagyományunk, és ezért maradtunk nála. Magyarországon valahogy mindig úgy alakult már a feudális időszakban, hogy valahogy mindig a parlamentáris rendszernél kötöttünk ki. Azt hiszem, hogy Orbán Viktor karakterének, a rendszerre karakterének sokkal jobban megfelel elvileg egy elnöki rendszer. Az elnöki rendszerben van egy sajátos játék, hogy az elnök az a jó király, minden szépnek és jónak az akaró, aki nagy távlati célokat ad a nemzetnek, a közjóért dolgozik, és van a rossz miniszterelnök, a rossz kancellár. Már a gyerekmességben is így van. A király általában jó, a kancellár ritkán jó, az általában gyanúsalak, jobb esetben nagyon sokszor gonosz. De Gaulle első miniszterelnöke Debré mondogatta azt, hogy minden bajért én vagyok felelős, a köztársasági elnök meg a sikerekért felelős. Tehát egy ilyen konstrukció valószínűleg adekváltabb formája volna az Orbán rendszernek, mint a mostani. Igen. A térségben típusosan ilyen rendszerek vannak. Oroszországban, Horvátországban és másutt is kísérleteztek ilyesmivel. Csakhogy. Ahhoz, hogy ne legyen nagy kockázat egy ilyen berendezkedésben, ahhoz két dolognak valamelyikének teljesülnie kell. Az egyik, hogy az elnök olyan, mint De Gaulle. Maga Franciaország, aki jobb és baloldalt nem megosztja, hanem egyesíti. De Gaulle kétszer mentette meg Franciaországot. Voltak olyan pillanatok, mikor ő maga volt Franciaország. Mindenki más tévúton járt, ő nem. nem osztotta meg igazán a nemzetét. Ez az egyik lehetőség. Most Orbán Viktor nyilvánvalóan nem ilyen. Orbán Viktor hallatlanul megosztja a közvéleményt, a baloldalon ördögnek tartják, és egy diktátornak, a jobb oldalon pedig csak a legnagyobb magyarokhoz fogható nagyszerű vezetőnek tartják. A másik lehetőség az, amit Putyin csinált. Azt, hogy van elnöki rendszer, de valójában nincs választás. Csak játsszuk a választást. Minden média, minden hatalom a kezemben van, és a választás az inkább csak egy ilyen pecsételő szavazás. Nincs valódi választási helyzet. Most ez sem lehetséges Magyarországon. Így aztán egy elnök választás hallatlanul kockázatos volna a miniszterelnök számára. Nem olyan régen Szlovákiában elindult az elnök választási harcban a miniszterelnök, Fico, aki a második legjobb eredményt érte el a térségben Orbán Viktor után. Újra is választották, és 40% körüli eredménye volt a pártjának, és a választási kampány előtt nem sokkal előpattant a nagy semmiből egy ember, egy Poprád környéki vállalkozó, és tönkre zúzta a miniszterelnököt. Megalázó vereséget mért rá. Ilyenre vannak francia és amerikai példák is. Míg egy parlamenti választás egy anyagcsata. Ott pártot kell fölépíteni. Magyarországon most 106 egyéni kerületbe kell elindulni. Addig egy elnökválasztás egy emberről szól, egy pillanatra előugrik valaki, nem is kell mögé párt, elég valami pillanatnyi adhok mozgalom, és a legváratlanabbul legyőzhet egy nagyon beállt politikust. Erre sok példát lehet hozni. Hallatlanul kockázatos. Márpedig ebben a rendszerben, ami ilyen centralizált, emberek 10 000 fölött dönt végső soron a miniszternek, például az összes iskola igazgató fölött ő áll, az egész életművel összeomolhat a miniszterelnöknek, hogyha egy ilyen balesettel elveszít egy elnökválasztást, már pedig ez a kockázat jócskán benne van az elnöki rendszerekben.
Lát-e Magyarország külpolitikai stratégiájában, az unióba való beilleszkedésben változást a két választás után?
Inkább ugyanaz folytatódik, ami volt. És itt megint egy ősi magyar politikai vonás jelenik meg. Mi Mohács óta egy nagyobb államegységnek a részesei voltunk a két világháború közötti időszakot leszámítva, és a magyar politikának a népszerű alapállása mindig a szabadságharcos álláspont volt. Tehát aki népszerűséget akart szerezni, az kifelé rázta az öklét, hogy a külföld az minket elnyom, lenyom, bajt csinál. Ennek a folytatása folyik most is. Hogyha megnézzük a konkrét eseteket, akkor az derül ki, hogy ez jelentős részben puszta verbalizmus, szavak. Ami megint óriási hagyomány. Tehát a dualizmus korában így beszéltek a magyar miniszterelnökök, és főleg az ellenzéki vezetők, de a hivatalban levő vezetők, és minden rosszat mondtak Ausztriáról, és aztán nagyon sokszor a valóságban egészen másképp cselekedtek. Részben erről van szó. Részben valóságos harcról van szó, már a gazdasági részben beszéltünk róla, hogy bizony a külföldiek felől a magyarok felé próbál tulajdont, politikai erőforrás, gazdasági erőforrást, állásokat átcsoportosítani. Tehát van valóságos tartalma ennek az egésznek. Emiatt Magyarország kezd egyre jobban elszigetelődni a térségben. Itt azt hiszem megint arról van szó, hogy mennyire az igazi politikusi tehetség az az, hogyha valaki látja előre a jövő tendenciáit. A tudós az a múltat tudja szépen leírni, a jövőről alig tud valamit. A politikusnak a jövőre vonatkozóan kell döntést hoznia. Most Orbán Viktornak nagyjából az a világképe, hogy a nyugat mélységes mély válságban van. A nyugat alkonya következik. A nyugat nem tudja megoldani a gondjait. Lám Magyarországon se tudta megoldani a gondjait. Mi egész más találunk ki, mint a hagyományos nyugati megoldások. Hogyha ez így van, akkor egyre több ország valószínűleg követni fogja Orbánnak a politikáját. Először a térségben, aztán esetleg Nyugat-Európában is. Ha viszont nincs így, és már sokszor gondolták azt, hogy a nyugat válságban van, sőt a térségben a sikertelen országok, akik azt remélték, hogy ők majd polgárosodni fognak, és akiknek aztán ez nem sikerült, azok típusosan olyasmit mondtak, mint amiket most Orbán Viktor. A nyugat fantasztikus, de mi sose fogjuk utolérni, ezért inkább irigykedünk rá, gyűlölködünk fel, és majd le fogjuk győzni a nyugatot. Ez a nyugat alkonya dolog, ez például egy német gondolkodó fogalmazta meg a két világháború között. A németekben mélyen benne volt, hogy mi majd a nyugat fölé fogunk keveredni egy külön úttal. A nyugat győzött. Tehát a nyugat nem válság nélkül fejlődik, ugyanakkor meg tudta eddig oldani a válságait. Ugyanakkor a sikertelen Magyarországon óriási vágy van benne, hogy az, aki Magyarországon nem sikeres, az, aki a közeli nyugaton nem sikeres, esetleg valahol távol sikeres lehet. A magyar termékek fantasztikusak, gondolják itt sokan, amit itthon nehéz eladni. Ausztriában nehéz eladni, Németországban nehéz eladni, hát Oroszországban, Kínában másutt el lehet adni. A Kádár korszakban sikerült az oroszoknak eladni, hát ha most is sikerül. Tehát hallatlan sok vágy, remény fűződik ehhez a politikához, ugyanúgy, hogy a magyar politikában mindig benne volt ez az orientációzavar. Sajnos 500 éve nem vagyunk tisztában igazán az értékeinkkel, a valósággal, és hajlandók vagyunk álmokat kergetni. Azt hiszem, hogy ilyen álmok jelennek meg ebben a politikában is. Ezek hallatlanul rokonszenves álmok nagyon sok magyar számára, ugyanakkor rendkívül kétségesek. Mire gondolok? Legyen nagyobb, sokkal nagyobb a kereskedelmünk. Hát, ha megnézi az ember az adatokat, akkor Németországnak is körülbelül 60% a német kereskedelem unión belüli. Pedig Németország hallatlanul erős. Tehát a német iparnak egyes ágazatai elképesztő teljesítményre képesek. Mondjuk a luxus szegmensben, az autóiparban az egész világot uralja Németország. Ennek ellenére 60% az arány a kis országokban körülbelül annyi, mint nálunk az uniós arány. Én attól félek, hogy Kínában vagy Oroszországban sokkal nehezebb versenyezni, mint idehaza vagy a közeli nyugaton.
Mennyire lehet tartós, és a tartóság az egyben konszolidációt is jelente, ha az Orbán rendszerről van szó?
Orbán Viktor rendszere hallatlan módon reagál a magyarok vágyaira, és ez jól vissza is igazolják a szavazók, ezért akár nagyon tartós is lehet. Tehát alapvetően azok, ha az alapfeltételek megmaradnak, akkor ez egy hosszú évtizedekre jelentkező rendszerszerű berendezkedés lehet, azzal, hogy ezek az alapfeltételek adottak legyenek. Az egész rendszer az a válságra adott válasz. Hogyha marad a nyugat válsága, elhúzódik, évtizedekig tart, olyasmi lesz, mint a két világháború között, akkor ez egy tartós, mint ahogy akkor a Horthy rendszer, vagy a térségben majdnem mindenütt, Pilsudski rendszer és mások tartós berendezkedések voltak. Ha viszont a nyugat válsága még ennél is élesebb lesz, az nagyon megingathat bármilyen kormányt. Bár Orbán Viktor képessége arra, hogy fölmutasson bűnbakot, ellenfelet, hogy megmagyarázza a felelősséget, hallatlan. Tehát lehet, hogy le tud egy ilyen helyzetet is küldeni, de nagyon megingat minden ilyen válsághelyzet egy adott politikát. Bethlen István, aki valószínűleg a 20. század legnagyobb magyar politikusa volt, 31-ben nagyvilágválságba belebukott, és már soha nem tudott miniszterelnökként visszajönni. A másik lehetőség, hogy a nyugat megoldja a gondjait. Újra száguldani kezd a nyugati gazdaság, és a térségben is azok az országok lesznek sikeresek, akik a nyugati modellt követik. Ez is kínos lehet az Orbán rendszernek.
És a konszolidáció? Az mi?
Én a konszolidációt elkülöníteném a tartóságtól. A konszolidáció számomra azt is jelenti, egy tartalmi meghatározást is jelent, jelenti azt is, hogy kiszámítható egy világ. Hogy az egyik nap valamit eltervez az ember, akkor, hogyha nem történik valami rendkívül, az úgy lesz a másik nap is. Hogyha a világos, hogyha valaki köt egy üzletet, meghatározza a szerződésben az alapparamétereket, kamatot, mi egyebet, az abban nem jön beleadkozni az állam. Most ilyen típusú konszolidációt nem nagyon hiszek, hogy a Fidesz végre tud hajtani. A Fidesznek állandóan harcra van szüksége, állandóan ellenségképre van szüksége, állandó nyomulásra van szüksége. Nem, a Fidesz szinte teljhatalmat gyakorol a kétharmaddal ma Magyarországon. Szinte mindenütt a Fidesz emberei vannak, ugyanakkor látszik, hogy nem tudja konszolidálni ebben az értelemben a rendszerét. Folyamatosan van visszamenőleges törvénykezés, pedig már a régi római jog ellenezte a visszamenőleges törvénykezést. Folyamatosan vannak olyan lépések, amelyek a kiszámíthatóságot újra és újra megkérdőjelezik. Az az érzésem, hogy ez a rendszer lényegéhez tartozik. Tehát, hogy ebben az értelemben kétséges előttem, hogy konszolidálható lesz az Orbán rendszer. És ez még azt is hozzátenném, hogy akkor lehet jól konszolidálni egy rendszert, hogyha az ellenzék is elfogadja a rendszert a sajátjának. Ha a saját jövőjét is abban az adott rendszerben találja meg. Most Magyarországon azt lehet érezni, hogy aki kritikusa, különösen éles kritikusa ennek a rendszernek, az szinte szükségképpen a rendszer ellenzéke lesz. Ha megnézzük a parlamenti színpadot, bizony az összes életes kritikus azt mondja, hogy a rendszeren kívül képzelve jövőzik. Rendszer ellenzék. Ez igaz a baloldalra, de a jobbikra is. Tehát Magyarországon előállt ugyanaz a helyzet, mint a két világháború között volt, hogy centrális erőtér van, szinte leválthatatlan a kormánytöbbség, de azok a kicsi ellenzékek bizony a rendszer ellenzékei, Így aztán, ha fordul a kocka, akkor esetleg újra rendszerváltás lesz. Most ez volt a 20. századi történelmünk egyik legnagyobb tragédiája, hogy voltak rendszerek, amelyek tartósak voltak, stabilizálni tudtak, de aztán újabb és újabb rendszerváltások következtek, és az előző rendszer mindig átkosnak számított az utóbbinak a szemében.
Tölgyesi Péter, köszönöm szépen!